Péter első leveléből olvasunk a második fejezet első versétől. Péter levele, második fejezet, első levele, második fejezet, első versétől a 12-ig. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Foglaljunk helyet. Egy újabb éneket énekelünk, és utána az ige hirdetés fog következni.
Thank you.
többen kifejezték már az örömüket, hogy együtt lehetünk így az imaházba. Igaz, hogy egy kicsit másképp nézünk ki, nem de? A maszkkal a szánkon, meg az orrunkon. Lehet vannak olyanok, akik azért nem jönnek az imaházba, mert hogy fogok én ott kinézni ezzel a maszkkal? Lehet, hogy nincsenek. Testvéreim, az Úr nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívbe van. Mi nagyon sokszor vigyázunk arra, ami kívül van, hogy hogy nézzünk ki, úgy öltözünk, úgy alakítjuk a frizuránkat, meg a modorunkat, viselkedésünket, hogy jó benyomást gyakoroljunk az emberekre. Azonban az Úr a szíveket nézi, és meg vagyok győződve, hogy az Úr nem látja most a maszkunkat. De látja azt is, azt, amit mindig is lát, látja a mi szívünket, látja a mi lelkiállapotunkat. És erre szeretném, ha összpontosítanánk mi is ezen a délelőttön. Hogy Isten lelke jelentse ki nekünk, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell most ebben az időben, ebben a lelkiállapotban, ebben a helyzetben, amiben vagyunk. Az az üzenet helyeződött a szívemre, hogy biztassam a gyülekezeteket, hogy épüljenek fel lelki házzá. Egy nehéz időszak van mögöttünk. 3 hónapig nem találkoztunk, és a mi gyülekezeti életünk, a keresztényeknek a gyülekezeti élete nagyon fontos a lelkiségünk számára. Az egymással való találkozás, az együtt imádkozás, az igének az együtt hallgatása, ez a keresztény életünknek egy központi része. Nem is nagyon tudjuk megérteni azokat, akik hiányoznak az összejövetelekről. Akik nem jönnek el, akik ha megtehetnék is, de inkább maradnak otthon, mert kényelmesek, vagy mert nem vágynak, vagy különböző okokat találnak erre. És mivel ez az összejövetel hiányzott ebben a 3 hónapban, jó lett, próbáltuk pótolni másképpen, de nem tudom, hogy ki hogy élte meg az online Isten tiszteleteket. Jó lenne, ha erről bizonyságot tennének, hát azok is, akik nem csak dicsekedni tudnak. Mert el tudom képzelni, hogy sokszor úgy történt, hogy hát ameddig ment az adás, mindig azt akartam, hogy ez nem adás, ez Isten tisztelet. Itt együtt vagyunk. Azért volt az, hogy mindig a megfelelő időben, és ha lehetett, élőbe adtuk az Isten tiszteletet, hogy érezzük, hogy most össze vagyunk kötve. Hogy ebben az időszakban lehet egyesek reggeliztek, vagy beszélgettek ott, úgy, ahogy nem szokott történni az imaházban. Az ilyen dolgok ugye csökkentik a hatékonyságát, és az ördög mindig hozhat valamit, hogy elvigye a figyelmünket, és jönnek ezek a madarak, amelyek elkapkodják az igét a szívünkből. Nem tudom, hogy hogy volt. Ha nem így volt, akkor hála az Úrnak érte. De bárhogy is volt, úgy gondolom, és úgy érzem a szívemben, hogy úgy a személyes lelki életünknek, mint a közösségi életünknek nem volt ez az időszak hasznára. És hogy hogy vagyunk magunkban az Úrral, hogy van a mi építkezésünk, az épülésünk, a lelki érettségünkbe való előrehaladásunk, az odaszánásunk, a szolgálatunk, az Úrral való közösségünk, ezt az Úr tudja és ismeri a mi szívünket. De azt is tudja, hogy milyen a mi közösségi életünk. Próbáltuk valahogy fenntartani. Próbáltuk azzal, hogy Isten tiszteleteket sugároztunk meg. Neki kezdtünk már a legelején, hogy minden nap találkozzunk. Voltak is az elején elég szépen népes tábor volt, akik összegyűltek estenként az imádkozásra, vagy az ige hallgatásra, de ezeknek a tábora fogyatkozott, és mikor odaértünk, hogy lehetett volna szemtől szembe imádkozni és találkozni, akkor már nagyon kevesen voltunk. Amikor a Zoom programmal oda tudtunk fejlődni, hogy mindenki bekapcsolódhatott volna. És nem volt nehéz, mert szinte a gépek maguktól megcsinálják azt, csak ha elfogadod, rányomod az ujjodat, hogy igen, be akarok lépni, akkor a gépek betelepítik magukat, és íme ott vagy. Próbáltunk telefonálni egymásnak, próbáltuk meglátogatni azokat, akiket úgy gondoltuk, hogy nem elérhetőek. Elmondtam akkor, hogy a gyülekezetünknek körülbelül 1/3 nincsen a Facebookon, és nem tudnak velünk együtt lenni azokon az Isten tiszteleteken. Vagy nem tudják a YouTube csatornán figyelemmel kísérni, vagy bekapcsolódni az Isten tiszteletbe. És állandóan ott volt a szívünkben ez a gondolat, hogy vajon mi történik az Isten népével ebbe az időszakba. És jöhetnek még nehezebb idők is, amikor az, ami bennünket most összeköt technikailag, hogy működik az internet, még lehetnek olyan idők, amikor nem lehet lesz majd összegyűlni, és nem lesz internet kapcsolat sem, és lehet, hogy a telefon se fog működni. Akkor igazán az fog megtartani bennünket, hogy hogyan köt minket össze egymással a Szentlélek, és hogyan köt bennünket az Úrhoz a Szentlélek az ő kimondhatatlan kegyelmi munkája által. Nem folytatom ezt a vonalat, testvéreim, hanem azt szeretném, ezt az üzenetet szeretném átadni egyen-egyenként minnyájunknak, és az egész gyülekezetnek, hogy mint élő kövek épüljünk. Nekünk a lelki élet, az előrehaladás a megoldás. Mi úton vagyunk, de nem azért, hogy visszafele menjünk ezen az úton, nem azért, hogy megálljunk ezen az úton, hanem hogy haladjunk. Ez azt jelenti, hogy én napról napra, hétről hétre több vagyok lelkileg, odaszántabb vagyok, érettebb vagyok, jobban végzem az Úr szolgálatát, ahogy telnek az évek, mind több és több leszek lelkileg. Nem azt jelenti csupán, hogy öregszem, és közelebb vagyok a mennyországhoz, hanem azt jelenti, hogy haladok ezen az úton, a Jézus Krisztus követésének az útján. És nincs visszaút. És nincs megállás. És ha időnként elfáradunk, leheveredünk, akkor jöjjenek a társaink, és mondják azt nekünk, hogy zarándok, kelj fel, és indulj tovább. Hát ilyen ez a délelőtti Isten tisztelet is. Néhány dologra szeretnék rámutatni, ami az igében található, és segít bennünket az épülésben. Segít a saját lelki életünkben való előrehaladásba, növekedésbe, és segít a közösségi életünkbe is. Az a szívem vágya, testvéreim, hogy ne maradjon csak egy futó érzés az, hogy jaj, mennyire hiányzik a gyülekezet. Mert megéltük ezt. Egy hónap után, vagy másfél hónap után, úgy április vége fele, közepe fele, éreztük azt, hogy most már nagyon hiányzik a gyülekezet. De ne legyen úgy, hogy most már megadatik, még ha maszkosan is megadatik, akkor elfeledkezzünk róla, és ugyanúgy ne hiányozzon nekünk. Ugyanúgy menjünk tovább az útunkon, mert vannak dolgaink, el vagyunk foglalva, van munkánk, van elfoglaltságunk elég, és akkor nem lesz idő, és nem lesz vágy arra, hogy együtt legyünk. Ezért is, hogy ez ne csak egy vágy legyen, hanem gyakorlatilag meghozza a gyümölcsét. És úgy kell legyen Isten népének, hogy minden szorongattatás, minden megpróbáltatás valami többet hozzon az Úr népének. Nem kevesebbet. Mert Isten így munkálkodik. Ha az egyéni életünkben a próbák és a bajok nem azért vannak, hogy tönkre tegyenek, hanem hogy előre vigyenek, úgy a gyülekezeti életben is egy ilyen időszak, amikor 3 hónapig otthon kellett ülnünk, és még a félelem is ott volt bennünk, hogy nehogy megbetegedjünk, és nehogy a gyülekezetben megbetegedjen valaki. Lehetetlen, hogy ebből Isten ne hozzon ki valami jót, valami többet. Ahogy szokták mondani ebben az időszakban, az életünk nem lesz olyan ezután, mint amilyen ezelőtt volt. És ebből a gondolatból indult az ki, hogy felkérjük a gyülekezetet, hogy alakítsunk házi közösségeket, ahol imádkozunk, ahol közösséget gyakorlunk, ami megadja a gyülekezeti életünknek a gerincét, hogy együtt imádkozunk. Nem csak az imaórákon, amikor itt vagyunk vasárnap vagy pénteken, hanem leszünk egy imádkozó gyülekezet. És leszünk olyan gyülekezet, akik el vagyunk kötelezve a testvéri közösség mellett, hogy egymást felemeljük, hogy egymást bátorítsunk, hogy valamit mondjunk, hogy valamit tudjunk adni magunkból. Ne legyünk csak olyanok, akik állunk és várjuk, hogy mások építsenek, mások szolgáljanak. Jaj, de jó lesz, hogyha ez és ez történik a gyülekezetben. Mennyire felüdülök én, és mennyire jó lesz nekem. Hanem itt az ideje, hogy komolyan és éretten gondolkozzunk, hogy mi az, amit én adhatok, mi az, amivel építhetek, mi az, amivel szolgálhatok. Ez a kihívás ebben az időszakban. Halljuk meg az időknek a hangját. Testvéreim, amikor Péter azokra a testvérekre gondolt, akik talán hasonló körülmények között voltak, mert így kezdi a levelét, hogy ír a Galácia, a Kappadócia, az Ázsia, a Pontuszba és a bitiniai szorványban élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten elrendelése alapján. Ezeknek a testvéreknek írt a szétszóratásba. Talán egy kicsit értem Pétert, hogy mire is gondolhatott. Vannak ezek a kisebb vagy nagyobb közösségek, inkább kisebbek, mert a nagyobbak, nem a nagyobbaknak írta itt. Ezek a kisebb közösségek, fejlődő, vagy talán küszködő közösségek, és arra gondolt, hogy mi lesz velük ezekben az időkben. Hogy lehetne? Mit tudnák én tenni? Menjek és járjam körbe ezeket a gyülekezeteket, és bátorítsam őket? Hát azt is megtette. De levelet is írt nekik. Mert akkor a levél olyasmi volt, mint ahogy ma van a mobil kommunikáció, meg az internetes kommunikáció. Ez volt a legmagasabb szintű kommunikáció abban az időben. És azt mondja Péter, legyetek szentek testvéreim, és ahogy a második fejezetben pedig mondja, hogy épüljetek fel. Péter látta maga előtt a szétszélet és az egész világon szétszóratásba, elszigeteltségbe élő testvéreket, mint valami köveket. És látta maga előtt, egy ilyen víziója volt, hogy ezek a kövek felépülnek egy házzá. Az Isten házává. Azzá, amit mondott neki az Úr Jézus. Hogy Péter, én felépítem az én házamat. És a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. És arra gondolt Péter, hogy lehet ez? Hogy fog ez megvalósulni? Amikor szét vannak szóródva a testvérek, és üldözve vannak. Ha odalapozunk a második könyvéhez, második leveléhez, meg itt ebben is látjuk, hogy üldözve voltak a testvérek. És ő mégis hitt abban, hogy az Isten háza felépül, és ahogy az Úr Jézus megmondta neki, a pokol kapui se fogják legyőzni ezt az egyházat. Mit mond Péter ahhoz, hogy ez megtörténjen? Mert ez nem automatikus. Ebbe bele kell kapcsolódjunk mi is. Együtt kell munkálkodjunk az Istennel, aki ezt a munkát végzi az életünkben. Az első gondolat az igében az, hogy testvéreim, minden rosszat vessetek le magatokról. Minden bűntől szabaduljatok meg. Minden gonoszságot tegyetek félre. Mert a bűn és a gonoszság, a rossz bennünk olyan dolog, amit még az Isten se vesz le rólunk, ha mi nem akarjuk. Ha mi nem tesszük le. Isten nem veszi el tőlünk a megkötözöttségeinket, a bűneinket, a helytelen gondolkozásunkat, hogyha mi nem akarjuk ezt. Ha mi a bűnbe akarunk élni, ha mi világ szerint akarunk gondolkozni, ha olyasmivel táplálkozunk, ami távol van az Isten igének lelkületétől, akkor nem fogunk megszabadulni tőle. És ezért mondja Péter, vessétek le. Tegyétek félre. Vajon mit kell letennem, és letenned, testvér? Ha tudná az ige hirdető, hogy kinek mi van a szívébe, akkor egy nagy listával jelentkezne itt, és azt mondja, ezt is letenni, meg azt is, meg azt is. De van ettől egy jobb módszer. Mégpedig az, hogy a Szentlélek kijelenti. A Szentlélek megmondja, mert mindenki megtudhatja, megérezheti, hogyha van vágy a szívébe, akkor az Úr megmondja, hogy mi az, amit le kell vetni. Hát figyeljük meg azt is, hogy ezek mind közösségi bűnök, amikről itt Péter beszél. Szinte párba vannak az álnokság és a képmutatás, ezek nagyon hasonlítanak egymáshoz. A képmutatás még lehet, hogy az ember csak úgy ösztönszerűleg nem akarja a jó, az igazi képet mutatni magára, hanem valami mást. De az álnok ember már kiszámítva, célokat elérve, a háttérbe dolgozva csinál olyasmit, amit nem mond meg másoknak, hogy mi a szándéka. Itt van tehát az álnokság, a képmutatás, az irigység, ez is közösségben működik, igaz? Ha egyedül lennél a világon, nem lennél irigy. Igaz? Hát kire lennél irigy? De ha már kettő találkozik, akkor feljöhet az irigység, mert miért nem vagyok én is olyan, mint ő? Miért nincs nekem is az, ami neki? Vagy a rágalmazás. Amikor beszéddel próbálunk valakinek ártani, vagy elég nyíltan, áttetszően, vagy pedig burkoltan. Testvéreim, az Úr megvizsgál bennünket, hogy melyek azok a bűnök, amelyek a mi közösségünket is rombolják. Ha én kellett volna írjam, lehet más egyebeket is odaírtam volna, vagy mást írtam volna. Péter ezt látta, hogy ezt kell. Viszont a Szentlélek most megmutathatja nekünk. Mindaz, ami távol tart egymástól bennünket. Mindaz, ami nem felemeli a testvérünket, hanem lenyomja. Mindaz, ami kemény szívűséget okoz, és nem pedig irgalmasságot és kegyelmességet a szívünkbe. Mindazokat a bűnöket le kell vetni, mert különben nem tudunk felépülni lelki házzá. Olyan ez, mint mikor, ha valakik emlékeznek rá, mikor építkeztünk, és magunk kavartuk a betont, és belekerült egy nagy darab föld, akkor azt mondtuk, ezt a földet ki kell dobni belőle, mert különben meggyengíti a betont. És így van a lelkiedben is. Van sok jó, ami összeköt, ami erős, de ott vannak a földdarabok. Ott vannak azok, amelyek, mikor megkötne a beton, elveszíti az erejét, mert ott egy repedés lesz. És azt mondja Péter, tegyétek le ezeket. Az én hozzátevésem csak az, hogy ezt nem mástól várjad, hogy tegye meg, hanem magunktól várjuk. Mindenki magától várja, és magától nézze meg, hogy mi az, amit le kell tennie. A másik tanács, amit Péter ad az építkezésnek, az építkezésre, az az, hogy éljünk az igével. És itt egy nagyon kedves mozzanatot hoz fel. Hozhatott volna más képet is, mert az ember az élete folyamán sokszor megéhezik, és jut olyan helyzetbe, hogy nagyon kívánja az ételt. Vannak olyan időszakok is, amikor nem kívánjuk úgy az ételt, és akkor mindenki ismeri, hogy ha beteg valaki, akkor azt mondják neki a gondozó, hogy ezt pedig meg kell enned. Voltunk ilyen helyzetben? Vagy nekünk mondták, vagy mi mondtuk. Nem kívánom, nem az az kérdés, hogy kívánod vagy nem. Ezt meg kell enned. Mert el van készítve a te betegségedhez, a te állapotodhoz, hogy mert meg kell erősödjél. És azt mondja Péter, úgy táplálkozzatok, mint a csecsemő. Amikor a gyerek megéhezik, ez a kicsi gyerek, az a pici-pici, akkor aztán tudomására adja az egész háznak. Akkor van sírás, meg nyafogás, meg mindenféle van, addig, ameddig meg nem kapja a tejet. Vagy így, vagy úgy. Még ugyanígy kiállt akkor is, amikor tisztába kell tenni. Ezt a képet hozza elénk Péter. Azt mondja, kívánjátok.
Nem csak azt mondja, hogy táplálkozzatok, hanem hogy kívánjátok a lelki tejet. Az Istennek az igéje. És ha esetleg olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem kívánjuk, mert lehet, hogy csokoládét ettünk ebéd előtt, valami olyasmivel táplálkoztunk, tettünk a lelkünkbe, valami olyasmit, ami elveszi a lelki étvágyunkat az Isten igéje után, akkor pedig mondjuk magunknak, ezt pedig meg kell enni. Mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az Isten igéje áthassa az életünket. Egész életemet meghatározta, amit fiatal koromban egy ige hirdetésben hallottam, meg is vételve más ige hirdetésekben is, hogy a hívő ember, amikor megtér és odaszánja az életét, és különösen ki voltak hangsúlyozva fiatalok, hogy mennyire fontos az, hogy éljen az igével, hogy tanulmányozza az igét. És ez sokszor nem mindig olyan, mint hogy jaj, de milyen kedves és milyen jó. Hanem vannak olyan időszakok, amikor ott kell állni, mondta az ige hirdető, ott kell görnyedni a Biblia előtt. Lehet, hogy egész éjszaka olvasni, tanulmányozni, keresni, gondolkozni. Egészen addig, ahogy mondta ő, tate struktúrátává fi biblicizá. És ez az, ami hiányzik nekünk. Annyi üzenet, annyi mindenféle van. Ami a gondolkozásunkat félrevezeti. És gyengék vagyunk. Vannak dolgok, amiket nem is tudunk, hogy megvan írva. Egy másik generációban történt. Egy lelkimunkásnak a feleségéről van szó. Álmot látott egy éjszaka. És azt látta, hogy ez jelentetett meg neki álmába, hogy kelj fel, és olvasd el a Tituszhoz írt levelet. És felébred a testvérnő, azt mondja, nem is tudtam, hogy a Bibliában van Tituszhoz írt levél. Lehet, hogy mi se tudunk sok mindent, hogy mi van megírva a Bibliában. És ezért félpogány módra gondolkozunk. Mert az igének van egy olyan közvetlen hatásra, hogy akkor, amikor olvassuk, akkor megszólít bennünket az Isten, és rámutat valamire az életünkbe, szinte halljuk az ő hangját, kapjuk az ő vezetését, hogy ezt és ezt kell tenni. De vannak olyan idők, és ez is teljesen természetes, hogy amikor nem olyasmit kapsz az igében, hogy most, ha becsukod a Bibliát, akkor ezt kell tegyed, hanem valami olyasmit, ami az a te gondolkozásodat fogja formálni. És lehet nem is érted, hogy ezt most mire kell tenni, vagy miért olvastad ezt. De Isten lelke napról napra, időről időre formálja át, mossa át a gondolkozásodat. És akkor adja neked ezt a keresztény gondolkozási gerincet. Nem csak világnézetet, hanem életszemléletet, hogy kell élni egy kereszténynek. És mikor ilyen emberekkel találkozunk, akkor látjuk, hogy ezek az emberek, ezek bibliaolvasó emberek. Ezek imádkozó emberek. Nos, az építkezéshez ez kell. Térjünk vissza az Isten igéhez. De úgy, hogy belemerüljünk abban teljesen, hogy az Úr megszólítson, és hogy tisztítsa a mi gondolkozásunkat, értelmünket, felfogásunkat. Aztán Péter azzal is folytatja, hogy járuljunk ő hozzá. Ezt lehetne úgy is említeni, hogy hát akkor imádkozzunk. Ez egy nagyon szép szó, hogy járuljunk hozzá. Valójában azt jelenti, hogy menjünk oda. Hát Isten mindenütt jelen van, és nem kell hozzá menjünk ilyen fizikai értelembe, de ez a lelki távolság, ez a lelki közeledés, ez a tudatos odagondolás, odakoncentrálás, hogy én most megállok az Isten előtt. Ne engedjük magunkat sodródni, mert elgyengülünk. Péter azt mondja, gyertek oda, gyertek. Most ez egy különleges alkalom, amikor ide jöhetünk. Így lélekben itt van a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, a megváltónk, a nevelőnk, a tanítónk. Itt van a mi Urunk, igaz? Mert Jézus a mi tanítónk is. Tanító türelmesen, szisztematikusan dolgozik a diáknak, a tanulónak az életébe, lerakja az ismeretnek, a tudománynak az alapjait apró adagokba, ahogy Jézus is akarja, ahogy az előbb mondtam, hogy átformálja mi gondolatunkat. Jöjjünk hozzá! Jöjjünk hozzá! És pedig ott van ő, mint Urunk is, aki szól, és nekünk meg kell tenni. Van, amikor nem értjük, hogy miért, de ha már megszerettük őt, akkor nem is fontos, hogy értsük. Az elmúlt hetekben tanulmányoztuk Jobbnak a történetét, és azt láttuk, hogy Jobb nem tudta meg, hogy miért szenvedett, és Isten nem is mondta meg, és mégis békességre jutott. Nem fejeztük be pénteken, mert áhítatot tartottunk, de most egy kis zárójelet nyitok itt ebbe, hogy elmondjam, hogy Jobb megtalálta békességét és a lelki egyensúlyát, akkor is, ha soha nem tudta meg, hogy miért szenvedett. Mert a megoldás nem az, hogy értelmileg értsünk meg mindent, hanem a megoldás az, hogy bízzunk az Istenbe. Hogy hagyjuk rá, hogy ő bölcs, és ő nagyszerű. Mert az egész képnek mi csak egy nagyon kicsi kis részletét látjuk. Olyan, mintha egy kerítésnek a nyílásán kukucskálnánk be, és néznénk meg egy szép kertet. Lehet, hogy éppen a szemetes kukát látnánk a kertből. Vagy a kertészt, amit a talicskáját tolja valami olyasmivel, amit talán nem szívesen néznénk meg. De ha látnánk az egész kertet, akkor azt látnánk, hű, ide még a szemetes kuka is beillik. Ide még a kertész talicskája is beillik. És ilyen élményeket ad nekünk Isten, amikor nem értjük, hogy mi történik, és hogy miért történik, de ha bízunk benne, megmarad a békességünk. És honnan jön ez a bizalom? Honnan jön ez a megértés? Hát Jobbnál honnan jött? Onnan, hogy megszólalt az Isten. Hogy beszéltek a barátok, és mondták az övéit, az övéiket, és jó dolgokat mondtak, de sehogy se talált az oda, ahova Jobbnak kellett a szívébe, hogy megerősítse, mert nem jó lelkülettel mondták a jó dolgokat sem. De amikor Isten megszólalt, mit mondott jó? A kezemet a számra teszem. És hallgatok. Uram, nincs több kérdésem. Kérdezte. És az lett a vége, hogy jó kapott néhány kérdést, és nem tudta megválaszolni, és azt mondta, Uram, ha nem is tudom a választ, te vagy mindenek fölött az Úr. És mi is onnan kapjuk ezeket a válaszokat. Az életünkben történnek dolgok, amik nem tetszenek nekünk, amiket nem értünk, nem szeretjük, fellázadunk ellene szívünkbe. Olyan világ van, testvéreim, mert nem csak az Úr háza épül ebben a világban, hanem a sátán ereje is épül ebbe a világban. Hallottátok a híreket? Vagy hallgatjátok? Olvassátok? Napról napra, hétről hétre kövek és emeletek épülnek a sátán házába. Olyan világban élünk. De mi felépülünk lelki házzá. Még két gondolat
Amikor Péter nevelni akarja a testvéreit, akkor Jézus Krisztusra vonja a tekintetüket, és azt mondja, nézzétek Jézust. Ti élőkövek vagytok, de Jézus is az élőkő. Azért vagytok ti élőkövek, mert Jézus az élőkő. És akkor beszél Jézusról. Arról, hogy ő a szegelet kő, ő a legfontosabb része az épületnek. De amikor eljött, akkor az építők, gondol itt a zsidó vallási vezetőkre, akik a zsidóknak a lelki életét kellett építsék. Az építők őt megtagadták, és elutasították. De ő lett a szegelet kő, ő lett a fontos kő. Nem tudták ezt. És azt is mondja itt, hogy de előttetek milyen? Becses. Mi megint egy szép magyar szóhoz jutottunk. Mit jelent az, hogy becses? Ki tudná megmondani?
Kedves, értékes.
Értékes. Értékes. De nem tudom, én nem vagyok nyelvész, csak úgy amatőr szinten. A becses nekem nem csak azt jelenti, hogy értékes, hanem szépen értékes. Igaz? Mert lehet valami értékes, például lehet egy műszer, vagy egy szerkezet, az nagyon értékes jelent, mert nagy haladó technológia van benne, de csak egy doboz. De ha megmutatnak egy mondjuk egy ékszert, vagy valamit, ami nagyon szépen van, művészien van megcsinálva, ami nagyon értékes, na, az számomra becses. Szépen értékes. Szép is, és értékes is. És ez a lelkület kell bennünk legyen az Úr Jézus iránt, hogy az Úr Jézus számunkra értékes. Az Úr Jézus számunkra szép. Az Úr Jézus számunkra nagyszerű. Mi hozzá tartozunk, ő a miénk. Nekünk nem a megütközésnek a köve, nem a botránkozásnak a sziklája, hanem az épületünknek az alapja. Ez az Úr Jézus Krisztus nekünk. És a másik gondolat pedig, Péter próbálja a testvéreknek a figyelmét felhívni arra, hogy kik ők valójában. Mert amikor szétszóratásban van az ember, amikor üldözve van, amikor ki van szorítva a társadalomból, mint azok a hívők voltak, akikre azt mondták, hogy a társadalom szemétje, hogy ők okozzák a bajokat, azért haragusznak az istenek, mert már sokan eltértek és átálltak a kereszténységre. Ki kell őket írtani? Mikor ezt hallja az ember évekig, évtizedekig, akkor elveszíti saját önértékelését. Pontosan úgy, ahogy mi is. Vannak olyanok, akik értékes embereknek tartanak bennünket, ha nem lennénk éppen olyan hívők, mint amilyenek vagyunk. És ezért van az, hogy a világ úgy általában lenéz bennünket, gyűlöl bennünket, haragszik ránk, ki akarnak írtani bennünket. És ilyenkor meghúzódunk. Emlékszem rá, amikor 20-as éveim közepén voltam, beszélgettem egy tanáremberrel, azzal az emberrel, aki tanított engem angolul, akkor elég nehéz volt angol tanár találni. Én találtam egy jó embert, akitől tanultam a nyelvnek az alapjait. És olyan ember volt, akivel lehetett kommunikálni. Nagyon örültem, amikor először neki el tudtam mondani, hogy hívő vagyok, és hiszek az Úr Jézusba angolul. Akkor először bizonyságot tettem. És így a közvetlenebb beszélgetésbe kijött az, hogy milyen rossz, hogy az ember kisebbségben van. És akkor mondtam, hogy mi nemzeti kisebbségben vagyunk, azon belül vallási kisebbségben vagyunk, és azon belül említettem egy másik dolgot, ami miatt kisebbségbe éreztem magamat. Azt mondja, hát kedves ember volt, ne törődj te ezzel, majd az értékek úgyis napvilágra jönnek.
És így van. Én átmentem rajta, ma is kell küzdjünk ezzel a dologgal, hogy olyan kicsodák vagyunk mi. És az Úr pedig azt akarja mondani, hogy ti valami különlegesek vagytok. És hogyan fejezi ki ezt Péteren keresztül? Azt mondja itt, hogy ti Isten népe vagytok. Ti nem akárkihez tartoztok. Ti Istenhez tartoztok. Az ő népe vagytok. És hogyan lettetek az ő népe? Úgyhogy megváltott benneteket. Drága árat fizetett értetek. Hogy lettetek megváltva? Valami olcsó árucserével? Valami zugban történt megegyezéssel? Nem, hanem úgy, hogy az Isten fiának a vére által. Nem arannyal, nem ezüsttel lettetek megváltva. Nem akármit adtak értetek. Mert az mutatja, hogy milyen értékesek vagyunk, hogy mit adtak értünk. És szeretném, ha úgy ezen a délelőtön úgy kihúznánk magunkat, és azt mondanánk, mi Isten népe vagyunk. Királyi papság vagyunk. És ez azt jelenti, hogy nemes. Istennek a népe, Istennek nemes népe vagyunk. Nem egy ilyen gyülevész nép, nem egy ilyen senki, egy ilyen pornép. És mondja ezt Péter azoknak, akik különben egyszerű életet éltek, akiknek a legnagyobb része szegény volt. Hogy felemelje az ő tekintetüket, hogy nem ez számít. Nem az számít, hogy nem színes a ruhátok. Nem az számít, hogy milyen a lakás körülményetek. Nem az számít, hogy nagyon kevés az étel az asztalotokon. Ti királyi nemzetség vagytok, Istennek a népe vagytok. Olyan nép vagytok, akiket a sötétségből a világosságra hozott az Isten. Hogy nincs közöttök többet a sötétség cselekedeteivel. Ti a világosságba valók vagytok, ott éljetek, abba éljetek. Olyan nép vagytok, akik irgalomra találtatok. Nem érdemeltétek, meg nem voltatok irgalmazottak, kegyelmezettek. De jött az Isten az ő jóságából, lehajolt hozzátok, felemelt a sárból. És azt, hogy ő felemelt, hogy ő foglalkozott veletek. Ez ad nektek értéket. Irgalomra találtatok. És ez az irgalom, amit kaptunk, úgy átjárta a szívünket, és ezért vagyunk mi is irgalmasok. És aztán azt mondja még Péter, hogy azért ne felejtsétek el, hogy jövevények és idegenek vagytok a földön. Nem idevalók vagytok. Úton vagytok. A jövevény, az idegen, az nem telepszik le. Ott esetleg egy kicsit dolgozik, ha jön egy országból valaki, hogy megéljem, de tudja, hogy ő innen el fog menni, vagy tovább fog menni. Ez a jövevény. És azt mondja Péter, ti ilyenek vagytok. Vagyis oda készüljetek. Ne telepedjetek le. Legyetek úton. Hazafele. Fejlődjetek, épüljetek. Hogy mire odaérkeztek, legyen igaz az, amit Pál mond, hogy eljön az idő, amikor az Isten népe ott fog állni Krisztus előtt, amikor már nem lesz rajta semmi szenny, semmi tisztátalanság, hanem szépen fel lesz öltöztetve. Testvéreim, az ige üzenete, az Úr üzenete ezen a délelőttön az, hogy élők kövekként épüljünk. Hadd jelentse ki nekünk a Szentlélek, hogy ez mit jelent mindenkinek egyen-egyenként az életébe. És hadd jelentse ki az Úr, hogy mit jelent ez nekünk közösségi értelemben is. Hogy az egyén mit tesz a közösségbe, és hogyan viszonyul hozzá, mi az én tennivalóm. Hogyan fogok én viszonyulni? És így lesz ez a 3 hónapos időszak, így lesz nekünk hasznunkra. Ha úgy átmegyünk rajta, hogy meg se gondoljuk, ha nem is érdekel bennünket az, hogy mit tanít rajta keresztül az Úr nekünk,
akkor maradunk azok, akik voltunk. Nem maradunk azok, akik voltunk. Még rosszabbak leszünk. De jöhetünk az Úrhoz, hogy az ő akarata teljesedjen az életünk. Ezért hajtsuk meg a fejünket, és ilyen csendes imába álljunk az Úr előtt, és imádkozzunk. Urunk, hálával állunk előtted, most az Isten tiszteletünk végén. Téged szerettünk volna tisztelni énekeinkkel, imáinkkal, azzal, hogy engedelmeskedünk neked, azzal, hogy befogadjuk a te ígédet, hogy igent mondunk arra, amit te mondasz, amit te akarsz. Kérünk, hogy fogadd kedvesen a mi tiszteletünket. De ugyanakkor, amit szóltál hozzánk, abban szeretnénk konkrétan látni az utat, amin menni kell. Egyen-egyenként is és közösségileg is. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, hogy felépüljünk, ne rombolódjunk, ne menjünk tönkre, mint egy elhagyatott ház a mező közepén, hanem legyünk olyanok, akik épülünk, akik erősödünk napról napra, évről évre. Köszönjük, hogy ezt végzed a lelked által, és ezért magasztalunk és dicsőítünk téged. Amen. Az Úr közel.